Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádzást mindenkinek, péntek van, fintech világa, Szupán Marci van itt a PIK-től, ahogy az elmúlt év végén is volt, ugye egészen pontosan december 30-án. Figyelő tekintetünket és szemünket most már 23-ra vetjük, de egy pici mérleg még mégiscsak 22-ből, ugye? PIK News, boldog új évet.
Igen, boldog új évet. Egy picit visszatekintünk még a tavalyi évre, itt összesítettük, hogy mit értünk el a PIK média portfóliójával, a PIK News brandünkkel, és azt gondolom, hogy elég nagy szintugrás volt a tavalyi év a korábbiakhoz képest, főleg a fintech.hu-nak a látogató számában, illetve ott a hírportálunk házatáján értünk el szerintem kiugró eredményeket, de ezelőtt azért érdemes szerintem megemlíteni, hogy itt a rádióban is veled együtt, illetve a többi kollégával összesen elkészítettünk 147 rádióműsort, ami azért jó sok.
Sok.
Te ennél többet készítesz, de nekünk sok, ez jó sok. És az idei évtől ez már 9 különböző podcast portálon elérhető, ami egy elég nagy ugrás volt, mert ugye a tavaly előtt éven 2021-ben a rádión lehetett hallani, SoundCloudon, illetve a fintech.hu-n, most ezt kibővítettük egy csomó további podcast portállal, Apple Podcast-tel, Google Podcast-tel is, csak hogy két nagyot említsek, de Spotify-on is ott vagyunk, úgyhogy mindenféle platformon lehet minket hallgatni. Volt olyan adásunk, nyilván itt a téma divatszerűsége is hozhatta ezt, azt hiszem, hogy egy zöld pénzügyi percek adás volt, de lehet egyébként, hogy sima fintech világa volt. Mint az egyik partnerünknél majdnem 10 000-en. Egy adást egy partnernél majdnem 10 000-en meghallgattak, illetve elolvasták a hozzá tartozó összefoglaló cikket, és azt gondolom, hogy egészen jó kis eredmény.
Hát ha már edukációról mindig beszélsz, és ezt mondtam december végén is az egyik leghangsúlyosabb feladatnak, igen, akkor erre egy jó példa. Egyébként meg azt akartam mondani, a fintech.hu, meg ha szólsz, akkor egy picit még kattingatok,
hogy elérjük a 3 milliót, de látod, jövőre, vagy az idei évben könnyű lesz elérni egy másik számmal kezdődő milliós tételt, egészen biztosan. Közel 2.991.124-en látogatták meg. Ennyi oldal letöltés volt pontosabban a fintech.hu-n, ez 489.159 egyedi olvasót jelent.
Hát erre gondoltam, hogy a botit minden egyes kattintatás megsimogatná valaki, akkor már elkopott volna.
Elkopott volna, igen, úgyhogy ez meg azért ennél szofisztikáltabb mérő eszközök vannak. Minden alkalommal valami másik háznak vagy irodának a wifi-re kellett volna felkapcsolódnia, úgyhogy nagyon nehéz dolga lett volna. Meg az egész csapatnak, de az durva, hogyha ebből politikai párt lenne, akkor be lehetne jutni vele a parlamentben, nem? És emellett azért született 874 darab cikkünk is, ami szerintem megint egy elég komoly szám. Elindítottuk a Fintech Sparks-ot, ugye ebből négy kiadást látott napvilágot, igen, 200 fölötti oldalszámmal, 28 partnerrel dolgoztunk együtt, ez is egy áttörés volt, egyáltalán a Fintech Sparks egy áttörés volt a tavalyi évünkben, de a 28 partnernek is köszönjük is egyébként a közös munkát, de megint csak azt jelzi, hogy van 28 olyan partner, akivel lehet együtt dolgozni fintech témában, mert aki lát fantáziát, az ilyen, nem is azt mondom, hogy bennünk, hanem abban a fajta hozzáállásban, amit mi képviselünk a piacon. Elindult a hírlevelünk a tavalyi évben, ez heti hírlevél, szerintem egy fontos elem, én azt gondolom, hogy erre mindenképpen érdemes feliratkozni, egy nagyon jó kis gyűjtést rakunk össze mindig az előző hétnek a történéseiből. Illetve volt egy Women in Finance programindító eseményünk, illetve ehhez kapcsolódott egy Sparks is, amiről beszéltünk külön is, ami azt gondolom, hogy szintén egy kimagasló eredmény, úgyhogy megmondom őszintén, nagyon büszke vagyok a tavalyi évre, meg a csapatra, meg az olvasóközönségre is, és nehéz lesz ennél egy jobb évet produkálni az idei évben, de meg fogjuk próbálni mindenképpen.
Tegyünk rá kísérletet. Na nézzük, akkor mehet a 23, ugye, ha már azt mondtad.
Persze, nézzük meg, hogy idénre mi várható.
Trendek mi várhatók. Azért nagyon egybecsengenek. Átküldtél egy csomó oldalt, és lelkesen, becsületesen bele is kattingattam, hogy azért nagyjából egybecsengenek itt a vélemények, hogy mi várható, mi prognosztizálható. Az egyébként a nagy bizonytalanságban, ami a világban egyébként van.
Igen, ez egy fontos elem, amit most így a végén, mondatod végén hozzátettél, hogy mindenhol leírják, meg mi is abszolút ezt látjuk, hogy bizonytalanság van. Tehát lehet egy nagyon erős éve is a fintech szektornak, de lehet egy hasonlóan gyenge, mint amilyen a tavalyi volt. Úgyhogy a tavalyi évet lezártuk, tavaly beszéltünk róla, hogy a Peak Fintech Index is több ízben bejelzett, de gyakorlatilag 50% fölötti mínuszban zárt a tavalyi évet. Tehát a tavalyi évben a fintech, tőzsdén jegyzett fintech cégeknek az értéke megfeleződött. Láttunk itt olyat is, hogy a Klarna értékeltsége ötödére alá csökkent, és akkor sorolhatnánk még ezeket. Úgyhogy a tavalyi év az nem volt igazán erős ilyen tekintetben, fundamentumok tekintetében egyébként meg nem volt rossz. Sőt, az idei év az egyelőre egy kérdőjel, de hogyha a világgazdasági, tényleg a nagy makrotrendek elkezdenek jó irányba mutatni, jelezni, akkor én azt gondolom, hogy egy nagyon erős év jöhet, és valóban egyébként összecsengenek. Küldtem, mi is készítettünk egy listát a várakozásainkról, és küldtem neked egymástól teljesen független 5-ös meg 10-es listát, és az látszik, hogy gyakorlatilag az 5-ös lista az egy szinte halmazmetszete, vagy részhalmaz a 10-es listának. Úgyhogy izgalmas. Nekünk egy ilyen első várakozásunk az, hogy most tényleg el fog indulni. A konszolidáció elindult, az látszik. Tehát a fintekek elkezdtek partnerkedni, összeolvadni, felvásárolni egymást, csődbe menni a nem megfelelő.
Úgy játszanak már, mint a nagyok, ugye?
A nagyok, és mi azt gondoljuk, hogy a nagyok is meg fognak valóban érkezni erre a piacra, és el fog indulni a bankok által való fintek felvásárlási hullám, mert azt továbbra is látjuk, hogy a bankok nem tudnak önállóan lépést tartani.
Olyan technológiai nyomás van rajtuk, felhő, meg a mesterséges intelligencia, meg az összes többi, ugye, meg a világ.
Meg a szabályozói nyomások főleg, ami miatt egész egyszerűen nem tudnak máshogy előre menni. És a fintech szektor, meg a fintech cégek, eladósorban levő fintech cégek is vannak annyira érettek, akkora ügyfélkörrel rendelkezők, stb. Mindig más lehet ez az indok csoport, ami miatt érdemesek lehetnek a felvásárlásra.
Aztán jön a konszolidáció, amiről ugye egész
évben folyamatosan ez gyakorlatilag a konszolidációnak igen az egyik formája, amikor a nagyok megeszik a kicsiket vagy kisebbeket, vagy akár egyébként ügyfélszámban nagyobbakat. Én várok ilyen felvásárlást is, ahol előfordulhat az, hogy egy tőkeerős bank vásárolhat egyébként nála nagyobb ügyfélszámmal rendelkező.
De volt is ilyen 22-ben is volt talán.
Voltak ilyenek. Én várom ide egyébként még a big tech-eknek az aktívkodását is a bankok mellett, tehát ezt kiegészíthetjük úgy, hogy bankok és big tech-ek. A szuperapposodást említettük, igen. Erről ugye beszélünk egy másfél-két éve, beszéltünk arról is, volt egy ilyen nagy megugrás az elején, láttunk egy-két jó szuperappot, és földrajzilag széttagolt ez, hogy hol, és ilyen történelmi okai vannak, hogy a gazdaság történelmi, hogy hol miért tudott ez nagyon meglendülni. Mi azt várjuk, hogy ez tovább fog haladni, és tovább fog lépkedni előre. Ennek van egy párja a beágyazott pénzügyek, embedded finance, ami technológiailag gyakorlatilag olyan szinten élen jár a fintech szektorban is, hogy nem extrém bonyolult egy jó szuperappot összepakolni. Jöjjön az a szuperapp bármilyen szektorból is. Tehát itt nem is feltétlenül egy kicsit kitekintés a fintech szektorból, de a szuperapposodás esetében azt gondolom, hogy szektorokon átívelő applikációk jöhetnek létre, ahol tényleg egy applikációban mindenféle pénzügyi és nem pénzügyi, akár vásárlással kapcsolatos, akár életvitellel kapcsolatos, ételrendeléssel kapcsolatos, autózással kapcsolatos,
élethelyzettel kapcsolatos
elemeket el lehet majd intézni.
Erre majd jövő héten mondunk példákat egyébként, amikor például a Klarna jutott most nekem eszembe, amikor ugye minden, ami a vásárlás költet valami, és akkor azt körülépítem, és annyi csápja van, hogy annyi minden mást vonz be, hogy egyszerűen nincs más út, mint ez a fajta globalizáció, ha úgy tetszik az appoknak.
Igen, abszolút a Klarna egy nagyon jó példa a szuperapposodásra, és nagyon amellett, hogy bizonyos tekintetben nehéz tavalyi éve volt, meg a szektorának is nehéz tavalyi, vagy a fő szolgáltatásának is nehéz tavalyi éve volt, de én azt gondolom, hogy talán a tavalyi éve volt. Tavalyi év volt a legsikeresebb a Klarának, pont emiatt egyébként, mert ráállt erre a szuperaposodási logikára.
Meg amire rá lehet most állni, az az, hogy hogyan tartsuk meg a pénzünket, ugye, hogyan gazdálkodjunk jól a pénzünkkel, infláció van szerte a világban, itt-ott recesszió, meg egyre sok több helyen lehet majd recesszió, a pénz egyre fontosabb, egyre értékesebb, minden, ami erről szól, hogy ezzel hogy tudok jól gazdálkodni, sáfárkodni, az most sikertermék lehet. Ez is trend, ha már itt a trendekről beszélünk.
Ugye? Abszolút, abszolút, és ennek van egy nagyon erős párja a hitelezési termékfejlesztésnek a versenye, vagy a hitelezési termékfejlesztésben való versenyzés. Hát ennek egy alkategóriája, igen, a BNPL. Ugye gyakorlatilag akkor tudnak a szolgáltatók jó kamatokat adni, hogyha jó kamatért ki tudják azt helyezni. Tehát ez egy viszonylag egyszerű logika. Aki ezt máshogy csinálja, ott jól meg kell vizsgálni, hogy teszünk-e oda pénzt.
Meg mert akkor valami... tudsz hitelt adni, hogyha utána vissza is tudod kapni a hitelt. Így van. Ez meg a BNPL-nél lesz majd fontos.
Így van, tehát alapvetően van egy ilyen, megint egy ilyen páros, az infláció elleni eszközöknek a fejlődése, és így kéz a kézben jár ezzel a hitelezési termékeknek a további fejlődése, fejlesztés, és azt gondoljuk, hogy ide be kell, hogy lépjenek a bankok, és el kell, hogy kezdjenek költségeket csökkenteni. Ugye a másik, amivel lehet javítani ezen a helyzeten, az, hogy csökkentik az operatív költségeket, a működési költségeket, és így közelíteni tudnak egymáshoz a betéti kamatok és a hitelekért elszedett kamatok, mert hogy kevesebb költség minden, rakódik rá.
És minden összefügg, mert akkor itt jön a mesterséges a technológia, és akkor ehhez jönnek azok a fintekek, amikre szükségük van a bank. Ugyan itt érsz körbe a 5 perc ezelőtti gondolatod.
Abszolút, én ide ilyen harmadik elemnek behoznám ezt, mint eszközt, a mesterséges intelligenciát. Alapvetően egyébként, hogyha valaki nyomon követi a mesterséges intelligencia piacot, és azt, hogy ott mi történik a napjainkban, akkor az látszik, hogy nagyon nagy, talán ilyen harmadik aranykorát éli a mesterséges intelligencia, hogyha az 50 éves történelmében vagy történetét megvizsgáljuk, és valószínűleg most nem is fog bekövetkezni akkora hanyatlás, mint az első két ilyen virágkor után, és végre elkezdtek megjelenni olyan mesterséges intelligencia eszközök, amiket, és olyan ténylegesen olyan alkalmazhatósági irányok, ami valójában tudja segíteni az embereknek a mindennapjait és életét. Alapvetően a pénzügyi szektornak van egy ilyen nagy várakozása. 2030-ig a teljes globális bankszektor 22%-os költségcsökkenést vár mesterséges intelligencia, csak és kizárólag a mesterséges intelligenciának köszönhetően. Tehát ebben nincsen benne az, hogy bezárnak fiókokat, mert tudnak online működni, és akkor sorolhatnánk ezeket. Kizárólag mesterséges
intelligencia. Csak azon, hogy kinyitják a kapukat, és a mesterséges intelligenciát beengedik.
Ugye? Így van. És ez pont abba az irányba mutat, amit az előbb mondtam, hogyha a kamatmarzsok, gyakorlatilag a betéti kamatok és a hitelek közötti marzsok úgy fognak tudni csökkenni, hogy csökken a működési költség. Ez éppen egy ilyen irányba mutat, és talán ez az inflációs nyomás ez felpörgeti ezt a helyzetet.
BNPL, ha már ezzel belecsíptem, lehet most az? Mert az nagyon érdekes, ugye, hogy most hogy veszek két óriás, 16 milliárd dollár, ezt kiírtam magamnak. Ja igen, ez volt a BNPL tavalyi cuzán mennye, ugye?
Abszolút, talán ezelőtt egy ilyen kicsit generálisabb mondás, és ez így magában foglalja a BNPL-t is, hogy a jövő évben a szabályozásoknak az éve lehet. Mi ezt nagyon várjuk, és ennek az egyik pillére a BNPL szabályozások.
Kontinenseken átívelő?
Biztos, hogy nem lesznek kontinensen átívelő. Ezt látjuk az Európai Unióban, hogy gyakorlatilag itt sem képes az EU megoldani azt, hogy a tagországok megfelelő módon implementálják a szabályozást. Elég, ha csak egy PSD2-re gondolunk, ami évekkel ezelőtt óta itt van velünk. A negyedik évében vagyunk a PSD2-nek, és még mindig nem képesek az egyes tagbankoknak a bankjai normálisan implementálni a PSD2-ben előírtakat. Úgyhogy én nem egyáltalán nem várok kontinenseken átívelő szabályozást, de az már egy jó lépés, hogyha lesz valamilyen szabályozás. A másik terület, amit szabályozni kell, az meg a kriptó egyébként. Hát azt is várjuk, hogy a kriptószabályozások is fel fognak lendülni. Nyilván a tavalyi nagyon negatív példákat látva.
Mert hogy azért említettem itt a kontinenseket, mert tudtam ezt fogom, de Ausztráliában dúl most a csata, ugye? Két óriás között. Egyik ellopta a másiktól, tulajdonképpen a okosságot lehet azt gondolni, vagy mondani?
Hát alapvetően ez a nagyon leegyszerűsített...
Valaki átment a másik munkahelyre, és megmaradtak a jó kapcsolatai, a jól olvastócik.
Igen, hát ez is megint azt jelzi, nyilván anélkül, hogy fölmentenénk itt ebben a műsorban bármelyik céget is a bűnei alól, hogy kezd úgy működni a fintech szektor, mint bármelyik másik szektor, mert hogy ez azért egy bevett
szokás. Két Forma 1-es csapat, egyik mérnök elmegy, átmegy a másikhoz, de nem felejtett el, hogy a légterelők hogy működik.
Így van, igen, azért nehéz. Igen, a CIP és az Afterpay sztoriáról van szó. Hát mind a kettőről szerintem viszonylag sokat volt szó. Belekeveredtek egy ilyen vitába. Egyébként a tavalyi évben több ilyen botrányos vita és gyanúsítgatás volt. Írtunk egy másikról is, ezt majd a néhány nap múlva megjelenő 2022-t összefoglaló Fintech Sparks-unkban mutatjuk be, ahol Open Banking, a Plaid és a Stripe kezdte el bosszantani egymást ilyen üzengetésekkel.
Csak egyet mondj nekem, meg a BNP az egyik kedvencem, hogy ez viszonylag egyszerű dolog. Vásárolj, most részletekbe fizetünk. Itt mit lehet ekkorát lopni a másiktól? Mi van még újdonság benne?
Tehát hogyha elkezdenénk egy BNP szolgáltatásnak a mérést, akkor
annyi finomság van még
rengeteg, sőt, hát egymástól teljesen eltérő módon működnek BNPL szolgáltatások. Tehát az, hogy hogyan szed be a részleteket,
milyen
jogi struktúrának minősül, ez pénzkölcsön, ez hitel, ez
milyen egyébként
egész egyszerűen engedély nélkül is meg lehet oldani, mert hogy meg lehet oldani egyébként, és hogy aztán ténylegesen hogyan lehet az ügyfél átvilágítást akár 1 percről 40 másodpercre lehozni, tehát hogy tényleg amúgy a Forma 1-es példád az tök jó volt, mert konkrétan ugyanúgy itt a 10 másodpercek is számítanak, mert mikor meg akarsz venni egy, nem tudom, 15.000 forintért valami ruhadarabot, akkor hogyha 5-10 percig vegzálnak azzal, hogy átvilágítsanak, akkor nem fogsz menni, akkor azt mondod, hogy hagyod a fenébe.
Igen, pedig vegzálni fognak, és lehet, hogy egyre tovább fognak vegzálni, és az nagyon örültem nekem, amikor még sehol nem volt válság, meg nem volt háború, meg semmi, amikor beszélgettünk erről, most már 25% a stresszes, meg a bedőlt cuccok szám. Ez lehet, hogy csak Ausztráliában, nem tudom, már nem emlékszem pontosan, de lényeg az, hogy a BNPL ügyfelek 25%-a már volt ilyen stressz helyzetben, hitel stressz helyzetben, talán így írtátok a cégben.
Igen, ez abszolút azt jelzi, hogy nem feltétlenül megfelelő a kommunikációja ennek a terméknek, és ugye erről is többször beszéltünk, hogy vannak kutatások, amik konkrétan rávilágítanak arra, hogy aki BNPL fizetési módot vesz igénybe, az nem érzi úgy, hogy hitelt vett föl. Ezért ez elképesztő, nem? Mert tulajdonképpen ugye jogilag lehet, hogy nem is vett föl hitelt, és a kommunikáció az abszolút az, hogy fizess az én fizetési kapumon keresztül, egyben, vagy három, vagy négy részletben, vagy öt részletben. A hitel szó el se hangzik. Hát ez
ezért
abszolút
kezd
visszajutni. Igen. Szabályozás,
edukáció.
Meg az edukáció. Én nagyon várnék már valami olyan szabályozási megoldást valamelyik ilyen, nem tudom, élenjáró szabályozótól, aki kötelezi a szolgáltatót arra, hogy edukáljon. Mert lehet paragrafusokat hozni, amit aztán úgyis ki fognak cselezni, és nem rosszból, hanem azért, mert ez a dolguk, hogy minél több terméket értékesítsenek. Én a szabályzók helyében biztos, hogy kötelezném arra a szolgáltatókat, hogy az árbevételük, vagy a bevont tőke arányában, vagy az ügyfélszám arányában folytassanak edukációs tevékenységet, és mint piacfelügyeleti szerv ellenőrizném azt az edukációs folyamatot, hogy ez mennyire megfelel, elő, mennyire elérhető, mennyire szolgálja
az
ügyfeleknek.
Nem csak egy dolog,
valóban az
kiszelsz, és akkor oké, rendben. Ha még egyet lehet mondani 23-ra, ami neked várakozásod?
Én a mesterséges intelligencia térnyerésében nagyon hiszek, és azt gondolom, hogy az egyre több helyen föl fogja ütni a fejét, és nem csak a jövő, vagy nem csak az idei évünket, hanem azt következő mondjuk 5 éves időszakot nagyon meg fogja határozni, és ki fog alakulni egy új fintek alszektor, én azt gondolom, ami ugye látunk rektek szolgáltatókat, látunk egy csomó minden olyan szolgáltatót, aki valójában valójában nem fronton fintech szolgáltató, hanem kiszolgálja fintech jellegű megoldásokkal a bankokat, fintech cégeket, vagy akár bárki más egyébként. Én azt várom, hogy kifejezetten fintechre specializálódott mesterség és intelligencia szolgáltatások fognak létrejönni, amiket ilyen plug and play módon be lehet emelni service logikával a pénzügyi szolgáltatásokba.
Jövő héten eljutok egészen a metaverzumig, meg az abúzusig, ugye a metaverzumban, MeToo a metaverzumban.
Jó sok mindenről lesz szó jövő héten, ugye említettük a műsor elején, hogy elindítottuk a tavalyi évben a Fintech Sparks-ot, ez egy 2021-es összefoglaló Sparks-szal indult el, és az ötödik Fintech Sparks-unk az pedig néhány napon belül megjelenik, elérhető lesz a fintech.hu-n, illetve a hírlevelünkben is tájékoztatjuk róla a feliratkozókat, és ez pedig a 2022-es sztorikat fogja, szerintünk legizgalmasabb, legnagyobb sztorikat fogja összefoglalni, nem volt könnyű dolgunk egyébként, szerettünk volna egy ilyen 100 oldalon belüli kiadványt publikálni, és hát nagyon sok izgalmas jelen volt a tavalyi évben, úgyhogy jövő héten erről fogunk beszélni, és ezelőtt meg néhány nappal meg fog jelenni a Fintech Sparks.
Szuper, Márton Pikk, köszönöm, jövő pénteken várlak.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.